Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A gazdasági válság a legszegényebbeket talán még jobban sújtja, hiszen a segélyeket küldő országok most saját gazdasági problémáikkal birkóznak, így azok a segélyszervezetek által támogatott programok is lelassultak, amelyek az afrikai falvakban élőket segítik a gazdálkodásban. A mai műsorban először egy Afrika kutató beszél a segélyezés fontosságáról, majd, amint azt a múltkor megígértem, az európai közösségi segélyprogramok legfrissebb kiírásai kapcsán szólunk a pályázati lehetőségekről, illetve arról, hogy kinek és hogyan érdemes pályáznia. Kérem, tartsanak velem! Hazaérkezett az Afrikai Magyar Egyesület harmadik orvosmissziója Kelet-Kongóból. A háború gyermekei segélyakció keretében három orvos segített a kongói menekültáborok lakóin. A közép-afrikai Kongóban jelenleg háborús helyzet van, nincs kiépített egészségügyi rendszer, és főleg segélyszervezetek látják el a lakosságot. A gazdasági válság hatására azonban egyre kevesebb a segély. Mihálfi Balázs, Afrika kutatót a misszió hazaérkezése után László Veronika kérdezte a repülőtéren.
Fekete Afrikát miképpen érinti az a globális gazdasági válság, amelyben mi magyarok is érintve vagyunk?
Az egész világot érinti, Afrikát is érinti, mégpedig azért, mert nagyobb az elszegényedés, nagyobb az éhínség. Ez abból adódik, hogy kevesebb a segély, ami Afrikába elér idén, ugyanis az NGO-k nagy része is kivonult, más területekre vándorolt, kevesebb pénz származik adományozásra és jótékonysági akciókra. Na most a FAO adatai szerint tavaly 35 millió ember halt éhen Afrikába, de további 165 millió van kitéve éhínségnek. Na most idén ez a szám nagyobb. Nem tudok kalkulált értékeket mondani, mindig utólag jönnek meg az abszolút számok, de jóval nagyobb az idei szám. Ez azt jelenti, hogy ha egy háborúban meghal 1 millió ember, akkor az egész világ erről beszél. Na most viszont, hogyha éhínségben meghal 35 millió ember, erről nem beszélünk annyit, pedig erről beszélnünk kell. Ellene. Hogy ebben a mi kis hazánk tud-e valamit tenni, vagy sem, hát globálisan nem sokat, de viszont igenis annyiból tud, hogy Magyarországon megvannak azok a képzett emberek és szürke állomány, amely esetleg bevonható lenne ilyen területeken, az éhínség felszámolása elleni küzdelembe, illetve más, mint ahogy most Kongóba is bevonunk orvosokat. Nem sokat, kettőt, hármat, négyet, de ezeken a vidékeken ez rengeteget számít. A más nem egy gesztus, egy jelzés. Ne feledjük, hogy Magyarország az elmúlt 30-40 évben rengeteg kádert képzett ki fejlődő országokból, különösen Afrikából. Több ezret. Ezek fele eltűnt a süllyesztőbe, másik fele pedig karriert épített. Na most ezek az emberek, lehet egyik-másik már miniszter, Szudánba, máshol, továbbra is ápolná a magyar kapcsolatokat. Mi nem fordulunk feléjük azzal a gondoskodással, amit ez a kapcsolatrendszer megérdemelne. Itt is óriási lehetőségeink vannak. Tehát beszélek a mezőgazdasági lehetőségekről az éhínség okán, és beszélek még egy nagyon fontos témáról, a víz területről. Ez a évszázad, illetve évezred most már nem a fosszilis energiákról fog szólni, hanem a vízről. Egy túlnépesedett világban, ahol 6,5 milliárdan vagyunk, és ez a szám folyton folyvás nőni fog. És ez a szám ez nem csak többet fogyaszt, hanem többet is szennyez. És beszéltünk globális klímaváltozásról, egyebekről, és nekünk itt, magyaroknak óriási tapasztalatunk van a vízzel való gazdálkodásban. Beszélhetek itt a Duna, a Tisza, és egyéb szerint több száz éves tapasztalattal rendelkezünk. Ez a világ, ez erre a tapasztalatra vevő lenne, a túlélése érdekében.
Tehát kevesebb segély, kevesebb segítség, kevesebb támogatás jut Afrikára, de hosszú távon nem az volna a cél, hogy ne támogatásból tartsuk fenn ezt a kontinenst, hanem megtanítsuk őket arra, hogy hogyan is tudjanak úgy élni, ahogy mondjuk nem az öreg Európa, hanem mondjuk a fiatal Amerika?
Dehogy nem. Csupán Afrika túl van azon a holtponton, hogy így gondolkodjunk. Először vissza kéne tornászni Afrikának magát erre a holdpontra. Mert most ugye ott, ahol az egészségügy nem működik, ott, ahol az oktatás nem működik, ott, ahol az embereknek nincs jövőképük, tehát máról hónapra élnek. Itt ezt a gondolatot megvalósítani még nehéz. Itt még csak a napi betevő falat a gond. Nyilván ez a gondolat, hogy hogy lehetne valóban halászni, megtanítani embereket, ez egy olyan szituációban elképzelhető, amikor az emberek legalább már egy hétre, egy hónapra, egy évre tudják előre kalkulálni a jövőjüket, mert van egy biztos hátterük. Most Afrikának nincs biztos háttere, most a többségről beszélek, nem a kisebbségről. Afrikában óriási lehetőségek vannak, a világ ezt felfedezte. Rengeteg erőforrás van, a világ vezető gazdaságai onnan táplálkoznak, csak egyet hagynak figyelmen kívül, az afrikai embert, magát, a feketéket. Ők ennek az egész logisztikai küzdelemnek az elszenvedői, hiszen ők nem élvezik mindazt, az előnyt, amit más gazdaságok Afrikából élveznek. Tehát itt is szemléletváltásra van szükség. Ha a világ ezen a szemléletén változtat, és Afrikát nem csak egyszerűen hidegen a politikai, stratégiai és gazdasági érdekek mentén kezeli, hanem az emberek érdekei mentén is kezeli, és az Afrikából származó bevételeiből vissza is forgat, akkor biztos, hogy el fogunk jutni erre a pontra, amit említett.
Ön sokáig élt kint. Látott-e már ott helyben olyan kezdeményezéseket, amelyek egy picit elmozdulni látszanak arra, hogy megtanítsuk őket halászni?
Még a gazdasági válság időszak alatt láttam. És ez főleg abból állt, hogy hogy lehet Afrikának népességét, különösen a rural development, tehát a vidékfejlesztést valahogy elősegíteni. A kutak fúrására beszélek. Mindig a vízhez kell kiukadnunk, mert víz nélkül nincs semmi, se ipar, sem mezőgazdaság, semmi. Márpedig Afrika lakosságának összesen csak 2%-a ihat egészséges vizet. Na most ezek az NGO-k működtek is, és ezeknek a munkáját én csak meghatottsággal és elismertséggel tudom mondani, de...
Mit ért ez alatt, hogy NGO?
Ezek ilyen non-profit organization, hát megint idegen szóval, ezek segélyszervezetek lényegében, olyan nem profitorientált szervezetek, amelyeknek elsőrendű célja a helyi lakosság megsegítése. Na most ennek érdekében ők rengeteg donációt, adományt gyűjtenek a saját országaikból, és ezt forgatják át ilyen jótékonysági beruházásokra. Mondjuk azt mondanám, hogy egyik részben ezeknek az NGO-knak valóban pozitív és humanitárius feladatot tölt be, másik része pedig üzlet, és elnézést, lerabolja Afrikát. Tehát arról szól, hogy lefényképezik ezeket a síró gyerekeket, puffadt hassal hazamennek, levetítik a könnyező európai adományozóktól, begyűjtik a pénzt, és köszönik, jól vannak. Tehát van egy ilyen része is az NGO-knak. Erről is kell beszélnünk. Na most, amikor Michael Jacksonről és a többi nagy adományozóról beszélünk, elismeréssel kell szólni ezekről. Amennyiben ezek a pénzek megfelelő csatornába jutnak, és nem úgymond az helyi bürokrácia csatornáiba, és ezzel megmenekülnek a pénzek, akkor valóban célhoz érnek. Tehát erre is ügyelnünk kell, hogy amikor pénzeket beforgatunk Afrikába, milyen csatornába forgatjuk be.
Arról van információja, hogy milyen arányban kerül valóban a valós céljára egy-egy adomány?
Hát erről nincs információ, mint ahogy arról sincs, hogy Magyarországon hasonló eset milyen arányban. Itt nem látok különbséget a magyar valóság és az afrikai valóság között. Sajnálom, de ezt kell mondanom.
Abban látnak-e az Afrikában élők valami reményt, hogy az Egyesült Államok elnöke egy fekete ember lett?
Hát Afrikában Obama nagyon népszerű. Ők ugye nem azt veszik számul, hogy most Obama egy kliknek a megválasztottja, vagy milyen erők állnak mögötte. Ők azt veszik emocionálisan tudomásul, hogy ő egy fekete ember. Miután kenyai gyökerei vannak, ebből adódóan Kenyában a legnépszerűbb. Óriási elvárások fűződnek Obamához, és az Obama irányította Amerikához, és nem tudom, hogy Obama meg tud-e felelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát minden, ami ezután következik, csak csalódást fog okozni Afrikának, hogyha Amerika nem úgy viseltetik Afrikával szemben. Eddig azt kell mondjam, pozitív. Tehát Obama népszerűsége töretlen, Obama vezetése alatt álló Amerikát úgy tartják, mint valóban egy olyan erő, amely Afrika számára pozitív elmozdulást fog jelenteni. És ugye vegyük azért most már tudomásul, hogy a világ nem unipoláris, hanem nem is bipoláris, hanem nagyon sok polárissá kezd alakulni. Tehát Amerika mellett ugye feljövőben van Kína. Nem is azt mondom, hogy második. Ki tudja, már lehet, hogy éppenséggel hasonló szinten állnak, sőt, Afrikában lehet, hogy Kína győz. Ugyanis több sárga van már Afrikában, mint fekete lassan. Tehát vannak országok, amelyet úgy vettem észre, hogy már Kína teljesen befolyása alatt tart. Tehát a kínai gazdaság, nyersanyag és erőforrás felvevő készsége az határtalan, és innét tud csak táplálkozni. Kína nem egy országból, hanem a kontinens egészéből táplálkozik. Tehát meglehetősen elválasztja azért az afrikai ember is magában az amerikai és a fehér közeledést és a kínai közeledést. Tehát ott is már kialakulnak megkülönböztetési rendszerek, hogy melyiket veszik szívesebben. Na most egy Obama által vezetett Amerika közelítése most a helyi fekete lakosságnak mindenképpen szimpatikusabb.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Amint arról előző adásunkban is beszéltünk, rengeteg Európai Uniós pénz áll rendelkezésre az afrikai és a harmadik világbeli országok támogatására, és természetesen ezekben komoly üzleti lehetőség rejlik bizonyos cégeknek, társaságoknak. A következő percekben beszélünk ezekről is, műsorunk állandó szakértőjével, Teszler B. Istvánnal, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Kutatóközpont vezetőjével, és itt előttem van néhány kiírás, de mielőtt ezekről konkrétan beszélnénk, egy pár szót arról, hogy tulajdonképpen ezek a különböző pénzek hogyan nyerhetők el egyáltalán, vagy kiknek érdemes egyáltalán körülnézni azokon a weboldalakon, ahol százával állnak sorba ezek a lehetőségek.
Igen, ez az a bizonyos kategória, amit ugye multilaterális segélynek is hívunk, vagy közösségi segélyprogramnak. Ez az az eset, amikor ugye Magyarország és a többi tagország különféle ismérvek alapján befizet komolyabb összegeket Brüsszelben, ahol hát egyeztetett politikai és egyéb döntések alapján földrajzi politikai szempont szerint különféle költségvetések alakulnak ki. Mondjuk Afrika vagy a volt gyarmatok, úgynevezett Akácsi országok, Ázsia, Latin Amerika, volt Jugoszlávia és a többi felé. Magyarán az Európai Segélyprogram célterületei, célországai felé. Ezeket a projekteket, hiszen ugye ebben a költségvetésben aztán mindenféle szempontok szerint, ugye akár adott ország történt megállapodás után, ugye konkrét projektek lesznek kidolgozva. Most ezek lehetnek, ahogy az imént említettem, vagy a múltkori adásban említettem, nagyon hasonlóan a FAR projekthez, amire sokan emlékeznek Magyarországon, nyugodtan gondoljanak erre, mert ez ugyanaz a filozófia van e mögött, azzal a különbséggel, hogy senki nem a csatlakozásra akarnak talán a volt jugoszláv terület kivételével felkészíteni. És ebből különféle típusú projektek alakulnak ki. Tehát ugye van ez a bizonyos tudás átadás, intézményfejlesztés, tréning, képzés, mondjuk a közigazgatás vagy bármely más terület számára. Bankszektor modernizálás. Ezek tipikusan ezek a tanácsadói projektek, ahol külföldi, elsőben EU szakértők, ugye a helyiekkel együtt valamilyen területnek a feljavításának képzésén dolgoznak.
Egyébként itt hol lehet a magyaroknak hely? Tehát ki az, aki egyáltalán gondoljon arra, hogy megnézze egyáltalán ezeket a kiírásokat?
Igen, én azt gondolom, hogyha vannak is azért olyan tanácsadók, vállalatok, esetleg intézmények Magyarországon, sajnos még kevesen, azért remélem, hogy a mi műsorunk is hozzájárul majd, hogy ez sokat fejlődjön ez a dolog a jövőben. Természetesen, ugye, ha tartalom szempontjából vizsgálja valaki, most mondtam egy példát. Talán 2 éve volt kiírva egy hatalmas 8-10 millió eurós tanácsadói projekt, hogy az algériai kétszintű bankrendszert megteremtsék. Ugye ez nagyon jó pofán hangzik mondjuk magyar pénzügyi szakember számára, aki 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt, ugye a rendszerváltás előtt alatt után ugye ezt csinálta. Hozzáteszem, hogy ő egy kiváló szakértő is persze, mert a CV-jéből rögtön játszik majd, hogy ő ezt nem csak tanította valahol egy egyetemen, hanem ő egy tranzíciós is, ugye, ahogy szoktuk nevezni ezt a folyamatot, ugye, egy tranzíciós országban már a saját bőrén végig tapasztalta, notabene azt is tudja, hogy mi a jó példa, a rossz példa, amit nem szabad csinálni. Tehát mondjuk objektív egy kiváló szakértő. Most ehhez persze mindig kell hangsúlyozom, hogy nyelvtudás egy fontos szempont. Algériában biztos vagyok benne, hogy folyékonyan kell beszélni franciául, a múlt miatt. Másút angolul, ami azért a jellemző, tehát általában persze angolul, mondjuk Latin-Amerikában spanyolul, de a nyelv az kétségtelen egy szempont. Tehát ha valaki egy személy, vagy persze egy jogi személy, egy tanácsadó, ugye, úgy gondolja, ez lehet, ahogy mondtam, a tartalom, lehet kombinálva az ország, lehet, hogy olyan kapcsolatai vannak valami miatt abban az országban, úgy gondolja, hogy jobban kiismeri magát, partnert tud találni, mert éppen Hondurasban vagy Maliban járt, vagy üzletelt, vagy ott volt nagykövet, és nem tudom. Tehát valamilyen más olyan szempont alapján akár a földrajzi dolog is segíthet.
Tehát egy olyan tanácsadó cég, amelynek mondjuk nincs semmiféle tapasztalata adott országban, nincsenek kapcsolatai abban az adott országban, az meg se próbálja?
Tehát próbálja meg, én azt gondolom.
A szaktudás az nem elég, vagy elég?
Szerkesztő, ugye most egy elcsépett dolgot kell mondanom, mert minden kezdet nehéz. Hát ugye az Európai Unió tagországai, ahogy bővült az Unió, mindenki új volt. Ezen végig kell menni. Én azt gondolom különben, hogy a magyar vállalatok, általában a gazdasági szereplők, közintézmények pontosan ismerik a közbeszerzési eljárást, ez nagyjából harmonizált. Miután hiába Afrikának szól, ez egy európai kiírás. A magyar közbeszerzés is harmonizálva van. Általában azokat a kritériumokat kell teljesíteni, az előző 3 év referenciái, pénzügyi adatai és egyéb. Tehát ez senkit nem fog meglepni, mert ez nem nagyon tér el. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben egyszerűbb, mint mondjuk egy magyar közbeszerzés, hogy kevesebb papírt kell beadni. De különben nem hiszem, hogy bárkinek különösebb új, legfeljebb a forma az elején, mint minden. Egy kicsit máshogy kell kitölteni ezt az űrlapot, vagy más adatot kérnek, pénzügyi, de hát azt gondolom, hogy ezt ha egyszer valaki megtanulja, ez utána ABC.
Úgyhogy mekkora esélye van egy magyar
vállalatnak? Ez a legjobb kérdés. Nézze, azt tudni kell, ugye, hogy Európában a 80-as évek vége óta ebből iparág lett. Tehát százszámra vannak azok a tanácsadók. A legjobb, ugye most említettük a pénzügyit, de hát persze mondhattuk volna agrár, környezetvédelem, intézményfejlesztés, informatika, ugye hát felsorolhatnánk a társadalom összes területét, ahol ilyen típusú projektek vannak a civil társadalom fejlesztésétől. Úgyhogy itt kialakult ugye egy iparág. Ez valóban nem túlzás. Tehát százszámra vannak olyan tanácsadó cégek, amelyeknek vannak bizonyos előnyei. Ugye ezt az előbb megbeszéltük, hiszen hát van egy 20 éves rutinjuk, tapasztalatuk, ismeretségük, nagyon sokszor helyi leányvállalataik. Félreértést ne essék, ez egy ugyanolyan piac, egy ugyanolyan kompetitív piac, mint hogyha most a csokoládégyártásról beszélnénk, vagy bármi másról. Azt gondolom tehát, hogy a magyar szereplőknek az elején én azt tanácsolnám, hogy aki bízik magában, rendben van, de az igazán azt kell mondjam, hogy a bevett út az első 2-3 évben, ez különben a hazai piacon is így van a közbeszerzésben, megpróbálni partnerek mentén bemenni. Tehát megpróbálni találni olyan nyugat-európai, brüsszeli lobbival, ismerettséggel, rutinnal, esetleg az adott országban már referenciával rendelkező mellé beférni. Miért? És ez a lényeg. Ugye miért vegye be? A két szép személyért nem fogják a magyar tanácsadó céget, vagy bárkit bemenni. Ez ugyanolyan, mint bármilyen más ágazatban. Akkor, ha olyan referenciái vannak, például mondtam az imént egy példát. Azt mondja magának az ír, angol, francia, német tanácsadó, hogy hoppá, elég kemények a kritériumok, ugye a rövid listára kerüléshez, mert ez egy kétfordulós dolog, ahol kifejezetten az számít, hogy melyik csapat milyen referenciák és hányan rendelkezik. Ha olyan típusú a tartalom, ami kifejezetten egy ilyen volt szocialista tranzíciós országban, vagy volt tranzíciós országban, mint Magyarország. Ugye például, ami most nálunk nagyon friss és egy nagyon trendi dolog, mondjuk volt Jugoszláviában, ugye hogyan pályázunk Brüsszelben című történet. Tehát ilyen volt Magyarországon 2003-ban, ez a PA1, PA2, majd az első tenderdossziék elkészítése. Nagyon sok ilyen projekt van például, az időcsúszás miatt most ugye Szerbiában és máshogy. Ott ugye egy magyar szakértő vagy cég, amelyik részt vett ebben a folyamatban idehaza, joggal mondhatja, hogy nekem van egy friss tapasztalatom, ráadásul kedvezményeleti szempontból. Ugye ez lehet a vonzó. Mert a nyugati embernek biztos, meg cégnek rettenetesen hosszú referencialista ez, de hát ritkán mondhatja magáról, hogy ő kedvezményelt volt, ő legfeljebb oda ment valóvá is csinálni. De esetleg a fogadó ország szempontjából, akik azért végül is azért beleszólnak majd abba, hogy ezt kinyerje meg, mert ugye majd zsűriznek és egyéb. Lehet, hogy épp az az érdekes, hogy hoppá, itt van egy magyar cég, ezek most csinálták végig előttem pont néhány évvel ugyanazt a folyamatot, amin nekem most szükségem van, és mondjuk szimpatikus. De hangsúlyozom, inkább megpróbálni ezt a csapatot, hogy együtt menni, és amikor az ember 2-3 év után erőt gyűjtött, saját referenciái, kapcsolatai vannak, akkor érdemes megpróbálni esetleg egyedül, vagy önerőből, vagy mondjuk csapatvezetőként.
Az időnk a sajnos elfogyott, de ha már itt ennyit beszéltünk ezekről a kiírásokról, legalább egy honlapot említsünk meg, ahol csemegézni lehet, körül lehet nézni, hogy egyáltalán miről is van szó, és természetesen majd a további adásokban rendre beszámolunk a legaktuálisabb, éppen futó kiírásokról is. Tehát hol lehet megtalálni ezeket a kiírásokat?
Én is azt remélem, hogy lesz módunk még a következő hónapok folyamán egy picit ugye ezekről a különféle alapokról beszélni. Talán ez a magyar vállalkozók, tanácsadók, civil szervezetek számára jó, érdekes információ lesz. De addig is azt kérem, hogy a EuropeAid, tehát az EuropeAid, magyarán az európai segélyprogramoknak a honlapját EuropeAid beírásával keressék meg, és ott két kattintással ugye fel fog bukkanni az a honlap, ahol angolul, spanyolul, franciául és talán németül az összes eddig kiírt, jövőben kiírandó előrejelzés, vagy ami a leglényegesebb, éppen megnyitott pályázatot megtalálják, földrajzi beosztás szerint, ha a honlapot megnézik, akár országonként le lehet hívni, hogy éppen mi van nyitva. Tehát még egyszer mondom, Europaid honlap az Európai Fejlesztési Igazgatóságnál, és hát a jövőben remélem, hogy többet tudunk segíteni konkrét információkkal.
Teszler B. István, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Kutatóközpont vezetője, műsorunk állandó szakértője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm, és viszont hallás.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Kedves hallgatóink, a mai műsor ezzel véget ért, de a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát délután 4 órakor ismét várom önöket a harmadik világ üzleti híreivel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.